Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtését, melyet már a 15. alkalommal szervez meg a Katolikus Karitász országos hálózata. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszi a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a www.karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket. Erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök a Kossuth és Széchenyi díjak átadásán az Országházban. Az államfő kiemelte, magyar és magyar között nem lehet szakadék, magyar közösség és magyar közösség között mindig kell átjárásnak lennie. Ezért kell vigyáznunk a hidakra, hangsúlyozta, hozzátette. A magyar tudomány és a magyar művészet hidaknak tekinthetők, ahogyan a magyar tudomány és kultúra emberei pedig hídembereknek. Súlyog Tamás rámutatott, a tudomány és a kultúra nem csupán összeköt, hanem egyaránt gazdagít minden magyar közösséget különbség nélkül. Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok, újra összefogjunk, és együtt közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit, írta Orbán Viktor miniszterelnök a határon túli magyaroknak március 15-e alkalmából küldött levelében. A kormányfő úgy fogalmazott, 1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Újból felragyogott a horizonton annak a gazdag és erős országnak a csillaga, melynek fénye 322 évvel korábban hunyt ki a mohácsi csatamezőn. Olvasható a távirat irodához is eljuttatott levélben. Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójához. Hozzátette, csatlakozz a békemenethez és álljunk ki együtt a hazánkért. A kormányfő a videóban felidézte, a mai nap már az ukrán olajblokád 19. napja. Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára. Hozzátette, a szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. Ez felér egy beismeréssel, mondta Orbán Viktor. A nemzeti megmaradásunk kulcsa, hogy a magyar történelmet soha ne feledjük, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Tokajon a március 15-e alkalmából tartott ünnepségen. Koncz Zsófia a Paulai Ede Színházban tartott ünnepségen elmondta. Vannak meghatározó napok, dátumok, amelyek jelképpé válnak, s iránytűként szolgálnak a magyar nemzetnek. Március 15-e egyértelműen egy ilyen nap. Ez a dátum azért vált ilyen kiemelt jelentőségűvé, mert a nemzet teljes egységben, beleértve a nemességet is, azt szerette volna, hogy szabaddá váljon az ország. Március 15-e a magyar szabadság megszületésének napja, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, A Nyugat-Dunántúlon gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem várható, hajnalra foltokban köd képződhet, a déli délkeleti szél a délalföldön és az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és plusz 6 fok között, a vízpartokon magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, de északkeleten-keleten több felé fagyhat. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben március 15-ei fordulója alkalmából az 1848-49-es szabadságharc költőjének is nevezett Petőfi Sándor verseiből készült összeállításunkat hallhatják. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónk következik. 21 óra után a napversét hallgathatják meg, majd a Zenemesterei című összeállításunkkal jelentkezünk. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján, Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején Péter Sremek énekessel beszélgetünk Alsó Zsolcai nőnapi koncertje apropóján. Majd a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagkönyvtárainak márciusi programjait ismertetjük. Ezt követően a Miskolci Versbarátok köre által idén meghirdetett Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, valamint szólunk a Rajzban mondom a kedvenc mesémet című rajzpályázatról. Végül pedig megismerhetik az idei EGRI tavaszi fesztivál programjait. Rövid ajánlunkban Péter Sremek énekest kérdezi az egyik szerkesztő.
A Szent István Rádió kedves hallgatóinak hogyan tudnánk megfogalmazni, milyenek a te dalaid?
Az, aki hallgatja a Péter Sremek, annak biztos jó lelke van, szereti az embereket, szereti, amikor két ember között egyszerűen van a megértés, és van szeretet is. Az én dalaim általában arról szólnak, hogy ne hagyjuk egymást, mert minek, minden meg lehet oldani. Én azt hiszem, hogy az én közönségem abszolút megérzi azt, amit én szeretném nekik átadni, és azért működik ez a dolog már 12 éven keresztül.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk, melynek mai adásában először egy nemrégiben Erdélyben felfedezett dinoszauruszról hallanak, majd megismerhetik a magyar verseket angolra fordító Joe Váradit is. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, holnap március 15-ei fordulója, amire most az 1848-49-es szabadságharc költőjének is nevezett Petőfi Sándor verseiből készült összeállításunkkal emlékezünk. A verseket Balkai Géza, Fehér István, Sinkovics Imre és Tóth Levente előadásában hallják.
Ha férfi vagy, légy férfi. Ha férfi vagy, légy férfi. S ne hitvány gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább. Félénk eb a sors, csak csahol, a bátraktól szalad, kik szembe szállnak vele, azért ne hagyd magad. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne szád hirdesse ezt, minden Demosztenésznél szebben beszél a tett. Építs, vagy roncs, mint a vihar, s hallgass, ha művet kész, mint a vihar, ha megtevé munkáját. Elenyész. Ha férfi vagy, légy férfi, legyen elved, hited, és ezt kimond, ha mindjárt véreddel fizeted, százszorta inkább éltedet tagad meg, mint magad, hadd vesszen el az élet, ha a becsület marad. Ha férfi vagy, légy férfi, függetlenségedet a nagyvilág kincséért áruba ne erezd, vesd meg, kik egy jobb falatért eladják magukat, koldúsbot és függetlenség. Ez légyen jelszavad. Ha férfi vagy, légy férfi. Erős, bátor, szilárd. Akkor hidd, hogy sem ember, sem sors könnyen nem árt. Légy töltyfa, mit a fergetek képes kidönteni. De méltóságos derekát meg nem görbítheti.
A 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmacs örömed, nincs rád szüksége a világnak, s ezért a szent fát félreted. Pusztában bujdosunk, mint hajdan népével Mózes bujdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül, a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő, a néppel tűzön vizen át. Átok Reá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok Reá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság! Szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik naphevében éhen szomjan kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig? Addig nincs megnyugvás. Addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szelíd látcsókkal zárja be, s virágkötéllel, sejempárnán bocsát le a föld mélyébe.
magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze, messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk. S milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holt dicsőség halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyibe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvérink, kik reánk készítik a gyász, s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég, szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallik még, holott máshol már a nap úgy ragyog, de semmi kincsért, s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem. Hőn szeretem. Imádom gyalázatában is nemzetemet.
Petőfi Sándor a királyokhoz. Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok, ti királyok, nyílt őszinte szót. Ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy büntessétek a felszólalót. Áll még munkács, áll az akasztófa, de szívemben félelem nem áll. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Szeretet. Haj, ezt a szép virágot tövestül kitéptétek ti rég, s kidobtátok azt az országútra, s ott átment rajta szekérkerék, mely megtört esküvésitekkel megterhelten világszerte jár. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Csak tűrnek már titeket a népek, csak tűrnek, mint szükséges rosszat, s nem szeretnek. Odafönn az égben megszámlálták napjaitokat, majd halljátok a nagy ítélet szót attól, aki mindenkit bírál. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Föllázítsam a kerek világot, föllázítsam-e ellenetek, hogy a dűnek Sámson erejével milliónként nektek essenek? Megkondítsam a halál harangot, hogy borzadjatok hangjainál? Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Nem lázítok, mert nincs erre szükség. Miért ráznám meg erőszakosan azt a fát, amelynek a gyümölcse már túlérve rothadásba van? Ha megérik a gyümölcs, fájárul, magától a földre hull alá. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király.
Fekete-piros dal. Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt, lejárt az ideje. Más szín illeti most a magyar nemzetet, piros és fekete. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Kicsiny sziget vagyunk tenger közepében, erős vihar támad, mindenfelől jönnek és megostromolják a habok hazámat. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Készül az ellenség. És mi? Készülünk-e? Mit csinál a kormány? Ahelyt, hogy őrködnék, mélyen-mélyen alszik fönn a hazatornyán. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Fönn a kormány alszik, mi pedig itt alant vigadunk, dőzsölünk, mintha mind a három isten nem gondolna mással, csak mi velünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Eszembe jut Mohács, az a szomorú kor. Akkor is így tettünk, terített asztalnál, telt poharak körül, bút és bajt felettünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Mohács! Mohács! Tarka lepke, gondtalanság röpködött előttünk, azt űztük, pedig már a török oroszlán elbődült mögöttünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Hol lesz az új Mohács? Hol megint 20 000 magyar vitéz vész el? Mérföldekre nyúló rónát borítva el kiomló vérével? Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Hol lesz az új Mohács, ahol megint lemegy majd a hazanapja, s 300 évig, vagy talán soha többé arcát nem mutatja. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa.
Thank you.
élet vagy halál. A Kárpátok túl le az Aldunáig egy bősz üvöltés, egy vad zivatar. Szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar. Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ezennel én, mert elhagyott, mert a legelhagyatottabb minden népek közt a föld kerekén. Szegény, szegény nép, árva nemzetem te, mit vétettél, hogy így elhagytanak, hogy Isten, ördög, minden ellened van, és életed fáján pusztítanak, s dühös kezekkel kik tépik leginkább gazul, őrülten a zöld ágakat? Azok, kik eddig e fa árnyékában pihentek hosszú századok alatt. Te rácz, te horvát, német, tót, olásák, mit marjátok minnyájan a magyart? Török s tatártól, mely titeket védett, magyar kezekben villogott a kard. Megosztottuk ti véletek híven, ha jó szerencse nékünk jót adott, s felét átvettük mindig a tehernek, mit vállatokra a bal sors rakott. S ez most a hála? Vétkes vak merénnyel reán kuszít a hűtelen király, s mohó étvágyjal megrohantok minket, miként a holló a holttestre száll. Hollók vagytok ti, undok, éhes hollók, de a magyar még nem hallott ti test? Nem, Istenemre nem! S hajnalt magának, az égre a ti véretekkel fest. Legyen hát úgy, mint ti akartátok, élet halálra ki a síkra hát, ne légyen béke, míg a magyar földön a napvilág egy ellenséget lát. Ne légyen béke, míg rossz szívetekből a vér utolsó cseppje nem csorog, ha nem kellettünk nektek, mint barátok, most, mint bírókat, akként lássatok. Föl hát magyar nép e gaz csorda ellen, mely birtokodra s életedre tör, föl egy hatalmas, egy szent háborúra, föl az utolsó ítéletre, föl! A századok hiába birkozzának velünk, és mostan egy év ölne meg. Oroszlánokkal vívtunk hajdanában, és most egy tetvek egyenek meg. Föl, nemzetem, föl! Jussanak eszedbe világhódító híres őseid, egy ezredév néz ránk ítélő szemmel, Attilától egész Rákóczig. Milyen múlt? Ha csak fél akkorák is leszünk, mint voltak-e nagy ősapák. El fogja lepni árnyékunk a sárba és vérbe fúlt ellenség táborát.
Nemzeti dal. Talpra, magyar! Híj a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Petőfi Sándor műveiből. A verseket Balkai Géza, Fehér István, Sinkovics Imre és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Szerzetesek félórája.
Mindent Isten nagyobb dicsőségére, így szól a jezsuita szerzetesek jelmondata. Lelkipásztori, oktatási, szociális és tudományos tevékenységet is végeznek a rend tagjai. Erről a sokszínűségről beszélgetünk mai műsorunkban vendégemmel, vendéglátómmal, Elek László jezsuita szerzetessel, a szegedi Szent József jezsuita templom igazgatójával. Isten hozott nálunk, Laci atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Én úgy gondoltam, hogy ezt a sokszínűséget, ezt a beszélgetést némiképpen fűzzük fel a te életednek különböző állomásaira. A kezemben tartok egy könyvet, aminek az a címe, hogy Semmit se vigyetek az útra. Ez egy zarándoklatnak, egy lelki gyakorlatnak a képekkel illusztrált állomásait járja körül, amit te írtál, és igazából arról, hogy hogyan született ez a könyv, és mit jelent a zarándoklat a te életedben, és mit jelentett a novíciusságod idején. Én most ezzel kezdeném ezt a beszélgetést. Hogyan született ez a könyv?
A jezsuita út egyik első lépése a 2 éves próbaidőszak, vagy novíciátus, amiben tanulunk is Szent Ignácról és rendalkotmányról is, amiben van nagy 30 napos csöndes lelki gyakorlat is, amiben van szegények szolgálata is, kórházi gyakorlata is, és az egyik különleges pontja egy 3 hetes zarándoklat minden nélkül. Pénz nélkül, telefon nélkül, élelem nélkül. Változik korokban és helyekben, hogy pontosan hogy, a mi időnkben mi tényleg ketten jártuk az utat, egy hálózsák volt nálunk, egy váltásruha, és így 2010-ben bejártuk Magyarországot, és napról napra úgy éltünk, hogy esténként bekapogtunk. Jó napot kívánok, zarándokok vagyunk, dobogókörről megyünk már egy üdre, kaphatunk-e valamit enni. És ennek a szíve lelke egyszerre több is, valahogy az, hogy egy próbatétel. Próbatétel nekem, hogy én megtanuljak kérni. Mert jezsuita szerzetes vagyok, és szegénységi fogadalmat tettem, de ez inkább egyszerűség, és azért be kell vallani, létbiztonságom azért stabil. Szerzetesen nem ma fog csődbe menni annyira, hogy ne tudna enni adni. De megtanulni, kérni és rászorulni, és kimondani, hogy nekem nincs, és különben nincs mit ennem, az nagyon fontos tanulási folyamat. De ugyanígy próbatétel, hogy az az állítás, hogy az Isten jónak teremtette az embert. És azt állítjuk, hogy bár a bűn ezt megsebzette, de nem tette nullává tönkre, hogy az ember ma is alapvetően és lényegét tekintve jó, a legnagyobb az ember is, még ha annyi mindent ezt nem sikerül kifejeznünk. És ennek, hogy 3 hétig úgy élni, hogy emberek hagyjatok. Ebben van egy, hogy meglátjuk-e, hogy tényleg vannak-e jó emberek. És 3. lábon az, hogy hát azt állítjuk, hogy Isten, meg gondviselés, és erre nagyon könnyű beszélni, hogy az Isten szeret és gondolat viseli. Itt van 3 hét. Éljünk így kunyerálva. Ez hasonlóan ugyanígy kórházi gyakorlatban is. Nagyon szép azt mondja, hogy az Isten szeret és segít. Üljünk egy hallgató mellett, és akkor följönnek a kérdések. És így küldtek minket erre a zarándoklatra, ahol tényleg így kunyerálva éltünk. Gyalog jártuk be Magyarországot, és akkor ebből született ez a kis könyv, amivel leírjuk az élményünket, hogy amit én személyesen átéltem, hogy akkor most tényleg éheztünk-e, tényleg van Isten, az emberek tényleg jók.
Ez bevett gyakorlat a jezsuita szerzeteseknél, hogy mindig a novíciátus ideje alatt, kettesével, a mai napig ugyanígy van ez, hogy kell egy ilyen 3 hetes zarándoklat, amikor az ember maga mögött hagy mindent gyakorlatilag, és ráhagyatkozik a jó Istenre?
A konkrét megvalósulása országonként eltérhet. Van, ahol van egy nagyon minimális napi költség, hogy egy zsömlére, és attól függ, hogy ez hány hetes, meg milyen ország, milyenek a biztonsági körülmények. Tehát, hogy van egy különbözőség, de a lényege az megvan. És maga az egész novíciátus is, ez a próbaidő is ilyen, hogy arra az időre mindent magunk mögött hagytunk. A 2 évben összesen 2-szer láttam a szüleimet. Nem ez az ideál, hogy az egész életünkben így éljünk. Természetesen a család nagyon fontos. De hogy van egy ilyen 2 éves időszak, amikor kicsit, sőt évenként azt éreztük, hogy túlzottan is egy bezárt közegben egészen arra figyelni, ami benn van, és egészen megnézni, hogy tényleg elég-e az Isten.
A mindennapokban talán egy picit könnyen ki tudjuk azt mondani, amikor már számunkra lehetetlen, önerőből lehetetlen események előtt állunk, hogy na, Istenem, legyen meg a te akaratod. De ott van egy 20-25 éves fiatalember, aki ezt a feladatot, ezt a kihívást kapja, hogy akkor hagyatkozz rá a jó Istenre. Mi van ilyenkor? Mi volt benned, amikor útnak indultál?
Ezért jó, hogy 3 hetes volt nekünk, mert első héten még buli. Ez egy jó kihívás. Ebben van lendület. Jól lakottan, neki megyünk, lássuk, kíváncsiság. 2. hétben már ott van, hogy azért örülnék reggel úgy fölkelni, tudom, hol fogok aludni. És úgy nekem legalábbis, vagy nekünk így 3. hétre úgy érkezik meg nagyon, hogy Én ezt nem akarom. Én legszívesebben abba hagynám. Még akkor is, és ez egy nagyon izgalmas tapasztalat nekem is, hogy tudom reggel, van annyi tapasztalatom a múltból az Istenről, hogy lesz este szállás. És attól még nincs kedvem. És hogy ennek helye van, mert van, tehát hogy így szabad lennie. De ilyen értelemben ez még mindig csak beleszagolás ebbe az egész témakörben. Tehát azért akármit is, és 3 hét után azért ránk nézve látszott rajtunk, még akkor is, hogy alapvetően értelmiségi, jó szituált fiatal emberek vagyunk, és persze, hogy könnyebben annak. Tehát, hogy ez közel se átérés annak a kiszolgáltatottságnak, ami egy hajléktalan átél. De valami egy icike-picike, és igazából ez nagyon nagy élmény, és mégiscsak ahhoz képest icike-picike, amit sok más ember átél, hogy kicsit jobban tudjuk együtt érezni, egy kicsit jobban tudjuk érezni abból valamit, hogy tényleg az Isten van. És nagyon erős tapasztalat is meghatározó, de ettől még én máig tudom érezni hirtelen a kétséget bennem, hogy vajon holnap hogy lesz velem az Isten, vajon hogy lesz a gázszámla. Tehát, hogy azért nem old meg minden, de egy nagyon erős alapot és irányt tud adni.
Tehát akkor, ha jól értem, ez nem egy bejáratott útvonal, amin minden évben, vagy amikor éppen novíciusok vannak, akkor ezt az útvonalat járják végig, hanem ezt ti ketten rendtársaddal együtt kaptátok.
A feladat az bejáratott, hogy valamilyen ilyen módon, az, hogy konkrétan merre vezessenek a kilométerek, milyen hosszan, meg hogyan, az nagyon sokat változik. Abból az értelemben én örültem ennek az útvonalnak jobban, mint a mai klasszikusabb zarándok útvonalakban, hogy a zarándok útunk mellett nem voltak emberek, akik nagyon képben lettek volna. És mi is csak annyit mondtuk, hogy zarándokok vagyunk, nem mondtuk, hogy jezsuita szerzetes vagy papnövendék. És egyébként ez is abszolút tanulság, hogy nem attól függ, hogy valaki befogad-e téged, vagy nem, hogy keresztény, vagy nem keresztény. Talán az...
Empátia.
Igen, meg talán az, aki már élt át hasonlót kérést, akkor ő valamivel könnyebben. De hogy nagyon sok, nagyon szép esti beszélgetésünk volt hívőkkel is, meg nem hívőkkel is. Nem egyszer kaptuk meg este, hogy jaj, aranyoskáim, ilyet nem lehet ma csinálni. Ma az emberek rosszak, az emberek félnek, senkit nem engednek be, senkinek nem nyújtanak, hogy ilyet ne csináljatok. És mondtak ezt úgy, hogy éppen a vízsit ettük este, és mondtuk, hogy igen, ma se fogadott be senki, ma is éppen egy asztalnál ülünk.
Hány éve volt ez a zarándoklat?
Azt hiszem 2010-ben történt, tehát lassan 14 éve. Tavaly jelent meg a kis kötet, és akkor újra végigmentem az útvonalon, de most kerékpárral, meg most zsebembe egy bankkártyával, hogy tudjak ebédelni, tehát azért más hangulatban, de azért mégiscsak a 400 kilométernek meg volt a végigjárom hangulata, és akkor így kicsit visszaemlékezve, végigfényképezve ebből született meg ez a kis könyv most.
14 év azért hosszú idő, sok minden történt veled, de a zarándoklat az megmaradt ugyanilyen fontos számodra?
Ez a nagy élmény, ez abszolút fontos számomra, és azóta is több kisebb-nagyobb utat megtettem. Inkább kerékpárral, mert kerékpárral járva jobban bennem van az, hogy ott azért én vagyok a maga ura. Pont az a része, hogy tényleg elhagyni teljesen a maga uraságát, azért az nem egyszerű. És így kerékpároztam Krakkóig, korábban Dániáig, és van bennem ez a úton levés. Az elmúlt időkben, elmúlt nyarakban ez inkább egy vitorláshajón teljesült a Balatonon, de annak is megvan valami ezekben. Ez a, bár irányítok én is, de egy ráhagyatkozás, egy olyan, ahol egy kiszolgáltatottság is, mert a természet az Isten azt adja, amit éppen ad, és nem mindig kedvesebb, és hogy annak hogy van helye, van benne valami egyszerűség. Nem az a igazán beletett, mint az zarándoklat, és nem is bánom, hogy nem minden évben járom ennyire végig, de valamilyen formában megélni ezt, hogy nem én vagyok mindennek az ura, de van azért lehetőségem beletenni az én magam dolgát, az máig fontos.
Ez az Istenre való ráhagyatkozás, ez egy idegen kultúrában, idegen nyelvi környezetben ugyanúgy megvalósulhat. A te életedben volt 2 év tanulmányi út Bostonban. Ott ezt hogyan tapasztaltad meg?
Jezsuitaként tanultam, és egy licenciátus mastert csináltam teológiából Bostonba, a Bostoni Jezsuita Egyetemen, és bostoni jezsuitákkal laktunk együtt, több mint 100 jezsuita a világ több tájékáról. Így egyszerre azért idegen kultúra is, mégiscsak Amerika, mégiscsak más, de azért egyszerre jezsuita közeg, és ez mindig olyan megnyugtató, hogy annyi minden pont annyira ugyanaz, de már csak egy szentmisében, hogy szóról szóra ugyanazok az imádságok, csak más nyelven. És akkor így, amit kint egyébként tanultam és tanulmányoztam, az a itthoni tapasztalataim, amit itthon én már előtte ifjúsággal foglalkozva a lelki gyakorlatvilágban, hogy lehet az Istenből valamit átadni, ennek mentem a szakmai hátterébe, és közben kicsit igyekeztem látni más szemszögből is a világot. Önmagában ez a Boston, azért ez nem teljes Amerika, ez csak egy icike-picike szelete, de mégiscsak az ottani kultúra, környezet, igen meglepő pillanatok voltak számomra, amikor vannak kérdések, amiben én kimondok egy mondatot, így hittel egyházzal kapcsolatban, és ott azt mondanák, hogy liberális vagyok, itthon azt mondanák, hogy én konzervatív vagyok, ugyanarra a mondatra, és hogy akkor ezzel megküzdeni, hogy megtalálni, hogy ez nem liberális-konzervatív kérdéskör, hanem ennél összetettebb a világ, összetettebb, meg nem fekete-fehérek a dolgok. Sokat tanultam abból, hogy nem fekete-fehér az élet, és sokkal több irány, árnyalat, szín van. Abban is megnyilvánult ez, hogy nálunk hagyomány, hogy tanulás közben is valamit azért tegyünk, ne csak a tanulás, hanem valami szolgálat, és én azt a szolgálatot találtam, hogy a bostoni nagykikötőbe jártam be a hatalmas tengerjáró 300 méteres hajókra, és ott lelkészség, egy ökumenikus lelkészség keretében találkoztunk a 20-24 fős legénységgel, beszélgettünk, hogy hogy vannak. Egy nagyon más világ, egy nagyon más belső működéssel, ahogy 9 hónapig ott összezártan élnek. Egész egyszerű beszélgetések, ezek csak SIM-kártyát adtunk, hogy haza tudjanak telefonálni, és megkérdeztük, hogy hogy vannak. De ebben is egy olyan világnak egy olyan szeletét láttam meg, amit se előtte, se utána, amire senki nem gondol, és hogy lehet erre figyelni. És ez számomra fontos volt az egész amerikai tartózkodásban, hogy meglátni a világnak idegenebb szeleteit. Különösen kiemelném, hogy találkoztam olyan filmbeli, nagykönyvben leírt amerikai-amerikai családdal, mint ahogy elképzeljük, és velük egy Halloween, vagy velük egy hálaadást átélni, hogy nem így, ahogy így egymásnak esünk időnként, hogy ezeket mit jelentenek, hanem nekik meglátni, hogy konkrétan abban a családban ez mit jelent. És az alapján elkezdeni értékelni, hogy hazahozzuk, ne hozzuk el, mit jelent. Ezek nagyon sokat formáltak.
Hazatérve az ifjúság pasztorációban találtad meg jobban, úgy gondolom, hogyha lehet így fogalmazni, a hivatásodnak a következő állomását. 2017 és 21 között a Miskolcon a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban voltál iskola lelkész. Ifjúság pasztoráció. Hogyha ezt a szót hallom, nekem mindig az jut eszembe, hogy mennyire komor, picit olyan negatív képet szoktunk a magyar katolikus egyházról festeni, és azt mondjuk előszeretettel hangoztatva, hogy kiöregedő az egyházunk, zömében az idősebb korosztály az, aki az egyházhoz, akár szentmiséken, akár különböző egyházi rendezvényeken képviselteti magát. Ugyanakkor nyilván látjuk azt, hogy egyre több oktatási, köznevelési intézmény kerül az egyház fenntartásába, vagy szerzetes közösségek fenntartásába. Ifjúságpasztorációban te mit tapasztaltál? Nyilván más egy ilyen közeg, szerzetesi fenntartású, de mennyire lehet ma, és mennyire tudja ma az egyház megszólítani a fiatalokat?
Statisztikák lehet, hogy tényleg rosszat mutatnak, de igazából, amikor én ott vagyok egy iskolában, és ott vannak a diákok, akkor nem érdekelnek a statisztikák. Akkor azt tudom, hogy itt van egy adag gyerek, bár egyházi iskola, még szerzetesi is, egy részük azt gondolja, hogy nem hisz Istenbe, akár még ellenálló is, de abban biztos vagyok bennük, hogy jók, és hogy van bennük mélyen valami nyitottság, keresés, életértelme. És abból aztán lehet ilyen nagy szereket, hogy a transzcendens és egyebek irányába. És hogy igazából én sose azt kerestem, hogy mi a formája az ifjúság pasztorációnak, hanem azt, hogy lehet átadni abból valamit, amit én megélek az Istennel kapcsolatban és együtt. És aztán még jobb, amikor arra rájönni, hogy igazából az előttem lévő diákok között már bőven van, akik ebből valamit megéltek. Hogy én nem megtanítom őt, hogy na, hogy kell imádkozni neki, hanem szeretném megmutatni, hogy te, amit már megéltél Istennel, csak nem tudtad így nevezni, vagy nem így nevezted, nem így, az ott van benned, és még te is tovább tudod adni. És erre építve hoztuk azt a módszertant, elődeim is építve, közösen más jezsuitákkal is, építve Szent János Bogár, Cserkészet, Regnum és más ifjúsági közösségek eszköztárára, hogy úgy csináljunk iskolai lelkinapot, hogy az adekvát legyen azoknak a gyerekeknek, hogy így jó legyen. Nem úgy jó, hogy csak jó élmény, hanem hogy akkor van esélyünk arról mesélni, hogy az Istennel hogy lehet lenni, hogy ezt olyan formába adjuk, amiket ők képesek befogadni. És erre építettük föl, még a bostoni tanulmányom előtt már, és akkor Bostonban erről tanuló, és a fejlődés lélektani, és a hitfejlődés lélektani háttérrel megalapozva, tovább formálva aztán Miskolcon, azt a lelki gyakorlatos világot, kultúrát, amit ott csinálunk, aminek az alapvető lényege, hogy diákok tartják a lelki napot a diákoknak, pár évvel idősebbek, ők vezetnek játékokat, beszélgetést, konkrét imákat is, mert tud egy tizedikes diák imát tartani egy nyolcadikosnak, ez abszolút helyén van, és mindig kézművességgel, mindig szimbólumokkal, mindig abból kiindulva, ami számukra befogadható.
Ebből született meg a másik könyved, amit itt tartok a kezemben, ugye Lángolt a szívünk címmel, ez egy gyakorlati kézikönyv lelki napok tartásához, ez bárki számára elérhető, akár interneten, akár más formában is használható. Használják?
Ebben mi összegyűjtöttük, igazából ez abból alakult ki, amit ténylegesen megvalósítottunk Miskolcon a gimnáziumban, valamint többször is, és igazából csak leírtuk mások számára is olvasható formában az, ami ennek a veleje, meg ahogy csináltunk, és a kézikönyv tényleg remélem, hogy olyanra sikerült, hogy kitépjük a pár oldalt, odaadjuk a diákoknak, és akkor felkészítés után tudnak már kisebb diáktársaikhoz odalépni, és igen, természetesen van ennek mobil változata is, mert úgy könnyebb olvasni és kísérni. És azzal a céllal készült, hogy amit mi megtapasztaltunk, kikísérleteztünk, hibáztunk is, nem mindegyik volt olyan jó, de természetes is, nem egy lelki naptól fognak megtérni a diákok, és nem is az a cél, hanem az, hogy időnként tud csöpögtetve legyen valami olyan irány, ahol előre juthatnak, hogy ezt megmutatni másoknak is. És ezért készült a könyv, és a könyv mellett az Ignáci Pedagógiai Műhely keretében az országban több iskolában is jártunk, és valahol csak egy-egy alkalomra, valahol több alkalommal segítettük ilyen közösségek elindulását, ahol diákcsoportok élnek, hogy aztán más diákoknak valamit átadjanak abból a hitből, ami nekük is megvan, és hogy ebben megerősítsük a tanárokat, hogy erre képesek, a többi diákot.
Talán nem ide kapcsolható, én mégis ide kapcsolom a gyermekvédelmet. Ez alatt a 4-5 év alatt, amíg Miskolcon voltál iskola lelkész, mennyire kötődik oda a gyermekvédelem? Azért hozom ezt ide most be, hiszen ha jól tudom, akkor pár éve elkezdtél lelki gyakorlatot tartani gyermekvédelemben dolgozóknak.
Miskolcon természetesen rengeteg diákkal foglalkozunk, ahol nagyon súlyos történetek is vannak, hoznak otthonról. És az volt a különleges helyzet Miskolcon, hogy elég hamar összeállt egy csapat, hogy azokat a problémákat, akár diákok között, bullying és rengeteg minden bántalmazás, akár otthonról hozott, akár ne egy Isten, hogyha valamelyik tanár, vagy akár szerzetes irányából történik, akkor ezeket ne egy ember oldja meg, mert nem tudja, hanem ezt lássuk rendszerben, és akkor összegyűlt egy csapat, iskolapszichológussal, gyermekvédelmi felelőssel, iskolalelkésszel, nevelési igazgató helyettessel, kollégiumi igazgatóval. És így hétről hétre összegyűltünk, és beszélgettünk konkrét esetekről is, természetesen jelzést is téve hoz a jelzési kötelezettség, de olyan irányba is, hogy lehet közösen segíteni egy osztályt, mert egy bármilyen tett nem csak egy embert érint, hanem mindig közösséget is, és nagyobb kört. És amikor a mentálhigiénis lelki gondozói szakirány továbbképzést végeztem ott is, erre láttam jobban rá, hogy rendszerben hogyan lehet egymásra figyelni. És így kerültem bele a gyermekvédelembe, és ebben nekem nem is kifejezése teljesen szeretem, szakmailag is teljesen helyén van, hanem ahogy a szerzetesi irodának a stratégiája mondja, emberi méltóság stratégia. Mert hogy igazából az egész veleje megint az, amit a egyházban próbálunk tanítani, hogy ha másikban én elhiszem, hogy ott van benne a jó, és nem ment az teljesen tönkre, akár elkövető, akár bántalmazó, akkor meglátni ezt a jót, és segíteni, hogy ez a jó növekedjék, és ne a másik növekedjen, és hogy lássuk meg így, tartsuk tiszteletbe egymás emberi méltóságát, nem csak diák és szülő között, hanem akár szerzetes-szerzetes között. Mindenhol, ahol nem egyenlő a kapcsolat, ott lehetőség van valamilyen hatalmi visszaérésre, egyszerűen tudja adni magát, és nekem ez mindig a kérdésem, hogy hogyan lehet ezek a nem egyenlő kapcsolatok, lelkipásztor, még az átlag hívővel is egyszerűen rám másképp néz, mert pap vagyok.
Tekintélyszemély vagy.
Igen, és hogy ezzel ne visszaérés legyen ebből ne én olyan irányba rámassam, ami nem a növekedés, nem a gyógyulás, hanem ez pozitívan, hogy lehet ebből a másikból a jót kihozni. És ezek a történetek kapcsán azért láttam elég nehéz történetet is, és kellett nekem is rendőrségi feljelentést írnom és gépeltem olyan történetben, ami gyermekkel történt a beszámoló szerint, hiszen nem kell nekem vizsgálni. Én csak jelzem, hogy itt valami történt, vagy valamiről beszámoltak. Ebből láttam, hogy aki ilyen területen dolgozik, nem is feltétlenül egyházi egységnél, egyszerűen csak ő kapcsolatban van az Istennel, és kapcsolatban van nagyon sötét és szomorú történetekkel, abban nagyon nehéz egésznek maradni, és egyszerre meglátni a gonoszt is, és meglátni benne az Istent is. És akkor jött így a gondolat másokkal együtt, hogy tartsunk olyan lelki gyakorlatot, ahol akik gyermekvédelemben dolgoznak, és találkoznak nagyon szörnyű és nagyon gyönyörűséges dolgokkal, és nagyon ott van jelen az élet, az ember és az Isten, ezzel segítsünk nekik valamit kezdeni.
Néhány perccel ezelőtt elhangzott az a mondat tőled, hogy ugyanarra a mondatra Bostonban van, aki azt mondta rád, hogy konzervatív vagy, van, aki azt mondta, hogy liberális vagy. Te minek tartod magad?
Nem jók a kategóriák az ilyenek, pláne nem a fekete-fehér, pláne nem, hogy egymásnak lehet így ütni, és akkor egymás fejéhez vágjuk. Én nem tudom, mi vagyok, mint jezsuita, elég sokan egyből rám sütnék, hogy liberális és újító, és már gyanús is, mások meg ezzel örülnek, hogy újító is, és de jó. Én azt tudom, hogy szeretném azt minél inkább megtalálni, hogy egy jóisten ma mit mond. Ezt egységben a Római Katolikus Anyaszentegyházunkkal betartva szabályok és hallgatva a hierarchiára akkor is, amikor ez időként nem könnyű, és közben mégis meglátni, hogy ez sokkal-sokkal nagyobb, szélesebb és színesebb, mint amit hétköznap mi szoktunk gondolni. Nagyon sok tekintetben azt gondoljuk, hogy az egyház így lezárva, és ezt mondja is véglegesen, és kiderül, hogy jobban megnézzük a tanítás is, gyakorlat is, az eredeti hagyomány is, ebben sokkal több mindent megenged, sőt mutat, és szeretne mutatni a Jóisten szeretetébe, és én ezt keresem. És ez időnként fal közelébe vagyok, néha talán neki is ütközök, szerencsére egységben vagyok elődjáraimmal, püspökömmel, megvan annak a módja, hogyha véletlen esetleg is lehet, hogy lesz olyan, hogy átlépem a határokat, akkor megmondják, hogy na, ez már itt a határ, de azon belül keresni azt, hogy ma az Isten hogyan van jelen, mert az Isten országa köztünk van, és ezt megmutatni, én ezt keresem.
Jól érzem a szavaidból, hogy egy szemléletmódváltásra lenne szükség a katolikus egyházon belül?
Nagy szavak ezek, és valami olyan lenne, hogy akkor én mondom, hogy a másik ezt csinálja, vagy azt csinálja, vagy a szervezetnek így kell, vagy így kell csinálni. Én ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy én magamnak kell növelnie magamban az Istennel való egységet és szeretetet, egységben tanítással, és azt szeretném élni, és növeszteni, és engedni, nőni, és abból hátra születik valami, és abból hátra mások is belekapcsolódnak.
Amit így most nekem átjött, és érzem a szavaid mögött, hogy sokkal nagyobb nyitottságra van szükségünk, és hogyha változást szeretnénk, azt először saját magunkon kell elkezdeni.
Abszolút, de ne is magunkba se a változást akarjuk. Szeressük az Istent, próbáljuk meg engedni, szeretni magunkat. Nem feladatokkal, ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, így kell, úgy kell, mert akkor lesz ez, meg az akkor fog szeretni, ha Isten szeret és kész, és ezt de jó lenne, és ez is ne is próbáljuk, de jó lenne, ha tudnánk megengedni ebből magunknak valamit, és abból majd következnek változások, abból majd következik a magunkon kezdés, abból majd következik akár rendszer szintű, akár tanításban is nagyon sok minden lehet majd változtatni, és talán kell, nem tudom. Találjuk meg, engedjük megérintődni a ami az egésznek a szíve, hogy Isten van és szeret, akkor is amilyen vagyok, sőt pont úgy, amilyen vagyok.
Kedves hallgatóink, Elek László jezsuita szerzetessel papildikó beszélgetett.